Kézi foglalkozásokat tartok. Én általában sportfoglalkozásokat tartok, inkább dominánsak nálam a sportfoglalkozások. Tehát az időre való tekintettel engedélyt kaptunk, hogy a sportcsarnokba bejöjjünk, és hetente egy-egy órát itt tartsam a foglalkozásokat. Most asztali tenisz lesz, meg egy kis mozgás labdával. Tollasozunk, asztali tenisz, mozognak a gyerekek, ez a lényeg.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyarországi Katonai Ordinariátus 1994. évi megalapításának és a tábori lelkészi szolgálat újraindításának 30. évfordulóján a Szent Jobb jelenlétében katonai tiszteletadással bemutatott háladó szentmisét tartottak a Szent István Bazilikában. Beata Tibor dandártábornok, tábori püspök 1994-ben kezdte meg szolgálatát a katonai ordinariátusban. Homíliájában arról beszélt, 30 évvel ezelőtt, több mint 40 évi kényszerű szünet után kezdődött el a katonai lelkipásztori szolgálat a Magyar Honvédségben. Mint mondtam, ekkor 4 évvel voltunk a rendszerváltás után, amely előtt egy olyan hatalmi ideológia uralkodott, és vált a mindennapokban szinte természetessé, amely az emberek életében nem szánt szerepet sem Istennek, sem kereszténységnek, sem egyházi felekezeteknek, sem a vallásnak. A szentmisén felavattak 5 akolitust. Tegyünk világos vállalást, amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán, közölte Orbán Viktor a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányító rendezvényén a Millenárison. A miniszterelnök hozzátette, ha viszont nem a Fidesz és a KDNP, hanem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban. A kormányfő kiemelte, a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Brüsszelben ma háborúpárti többség van, Európában a hangulat háborús, a politikát a háború logikája uralja, jelentette ki, és azt mondta, mindenfelől háborús készülődést látni, a NATO főtitkár NATO-ukrán missziót akar felállítani, a brüsszeli vezetésnek mennie kell, nem érdemel még egy esélyt, Brüsszelben változás kell, mondta Orbán Viktor. Beszélt arról, hogy Európa ma az elnyomás és a szabadság határvonalán egyensúlyoz, és a mostani választáson eldől merre mozdul. Nekünk mindig Magyarország az első, mondta Dajs Tamás. A Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányító rendezvényén az EP listán szereplő jelölteket elhivatott felkészült hazafiként jellemezte, akik már megmutatták magukat és tehetségüket. Ismételten telefonon konzultált a külgazdasági és külügyminiszter Andriy Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével, áttekintették a kisebbségi jogok helyreállításával foglalkozó munkacsoport eddigi tevékenységének eredményeit. Szijjártó Péter a Facebook oldalán beszámolva azt írta, megállapították, hogy az elmúlt hetek megfeszített munkájával sikerült némi haladást elérni, de még sok munka van hátra. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitórendezvényét, a Kárpát-medencei búzaszentelést Erdélyből, a Partiumból, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról érkezett gazdák jelenlétében tartották meg a romániai Kaplonyban. Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes az ünnepségen azt mondta, a Magyarok Kenyere annak az egységnek a szimbóluma, hogy bárhol is élünk a Kárpát-medencében, a nagyvilágban, ugyanannak a nemzetnek, a magyar nemzetnek vagyunk a tagjai. A beszédek után az egyházak képviselői megszentelték, illetve megáldották a kaplonyi búzatáblákat. Izrael drónokkal támadást hajtott végre az előző hajnalon Irán ellen, a célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. Az Index hírportál azt írta, a nyugati hatalmak minden eszközzel próbálták megakadályozni az izraeli válaszcsapást, tartva attól, hogy az egész közel-keleti térség lángba borulhat. Irán sajtóértesülések szerint azt közölte az eset után, hogy nem kíván további válaszlépéseket tenni. Szankciókat jelentett be Irán ellen a brit és az amerikai kormány is az Izrael ellen múlt szombaton végrehajtott támadás miatt. Az intézkedéscsomag elsősorban az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magasrangú vezetőit és kiszolgáló intézményeit érinti. Az EU tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy határozott, hogy szankciókat vezet be szélsőséges izraeli telepesek ellen. Ők felelősek palesztinok elleni súlyos emberi jogi visszaélésekért, többek között kínzásért, embertelen bánásmódért, valamint a palesztinok tulajdonhoz, magán és családi élethez való jogának megsértéséért Cisjordániában, közölte a testület. Magyarország nem vétózott. A kormány a jövő héten vizsgálja meg, mi az oka annak, hogy a hazai üzemanyagok árszintje magasabb, mint a régiós árak, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton sajtó érdeklődése azt mondta, nincs kizárva, hogy újabb üzemanyag árstop jöjjön, mert az egy erős szabályozói eszköz, amit ráadásul a múltból már ismerünk. A 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára itthon 640 forint, míg a régiós országokban 620 forint, ez 3,2%-os különbség. A dízel esetében 654, illetve 623 forint az ár, ez viszont már 5%-os különbség, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Végül az időjárásról. A folytatásban derült és borult időszakok váltakoznak majd. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, sokfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a hamarosan induló Teszed akciót, és szó lesz még Miskolc környezetvédelmi programjáról is. Idén 12. alkalommal valósul meg a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési programja. Az önkéntesek már jelentkezhetnek az április 22-én kezdődő eseményre, amelynek során megtisztítják a szűkebb, tágabb környezetüket, a környezetkárosító és a tájképet is romboló, illegálisan elhelyezett hulladéktól. A Teszed akció felhívja a lakosság figyelmét az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, és emellett az önkéntességet is népszerűsíti. Tavaly országszerte a programban résztvevő családok, iskolai közösségek, civil szervezetek összesen 2200 helyszínen 1800 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció a Föld napján, április 22-én indul, és a fenntarthatósági témahét rendezvénysorozattal párhuzamosan április 28-áig tart. A részletekről Keszthelyi Nikoletta, az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára számol be.
A kormány kiemelten támogatja az illegális hulladéklerakók felszámolását, a körforgásos gazdaságra való áttérést és a következő generáció környezettudatos szemléletformálást, és ennek a célnak megfelelően az Energiaügyi Minisztérium az idén is támogatja ezt a szemétszedési akciót, amely a Teszed, önkéntesen a Tiszta Magyarországért nevű hulladékgyűjtési akció. Egyébként idén már a 12. alkalommal fog megvalósulni ez a szemétszedési akció, ugyanis 2012-től valósul meg ez az önkéntes hulladékgyűjtési akció. Ugye 2020-ban a Covid miatt sajnos elmaradt, de egyébként nagyon népszerű, és nagyon sokan, több ezren vesznek részt rajta, kifejezetten önkéntes jelleggel. És azért is fontos, mind környezetvédelmi, mind hulladékgazdálkodási szempontból, mert a Teszed program felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének a fontosságára, hiszen az illegálisan elhagyott szemét vagy a hulladék az mind az egészségünkre nézve és mind a környezetünkre nézve is veszélyes, hiszen akár szennyezést okoz, vagy akár katasztrófavédelmi szempontból is nagyon gyakran az illegálisan elhagyott hulladék okozhat tüzet például. De ezen felül még felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetvédelem mennyire fontos, és a hulladék értékére abból a szempontból, hogy a hulladékot érdemes a körforgásban tartani, és ezáltal is hozzájárulhatunk a fenntarthatóbb gazdasághoz. De ezen felül, ami miatt még fontos talán a Teszed akció, hogy cselekvő szemléletformálás fontosságára hívja fel a figyelmet, ugyanis nagyon sokszor elméletben a lakosság nagy része tisztában van a környezetvédelmi irányokkal, vagy a környezetünk védelmének a fontosságára, de a Teszed akció keretében tevékenyen tudunk tenni mindannyian annak érdekében, hogy megtisztítsuk a környezetet, és nem csak a legfiatalabb generáció, hanem a lakosság teljes rétegetet, bárki jelentkezhet önkéntesen erre a programra. Egy regisztrációs felületen kell jelentkezni, ez a szelektálok.hu oldal, ahol egyébként minden gyakorlati információt is megtalálnak azok, akik regisztrálnának erre a szemétszedési akcióra, akik ugye a környezetért tenni akaró önkéntesek lesznek, és a regisztrációs idő lejártát követően a maga a program, tehát a szemétszedési akció az április 22-től április 28-ig tart, tehát egy héten keresztül a földnapjával kezdődik, tehát könnyű megjegyezni, és egyébként az iskolákban megrendezésre kerülő fenntarthatósági témahét teljes időszaka alatt tart, tehát ez az április 22-április 28 között lesz a fenntarthatósági témahét is, már csak azért is, mert a diákok, pedagógusok is nagyon lelkesek ebben a programban. A fenntarthatósági témahét egyik eleme mindig a hulladékkal kapcsolatos ismeretek átadása, és itt is ugye gyakorlati módon az iskolák meg tudják tisztítani a diákokkal, kisiskolásokkal, akár az iskola környékét, vagy a város környékét. Országosan és vármegyei szinten is nagyon népszerű az akció, például a tavalyi évben is országosan 2200 helyszínen közel 1800 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek, Borsodban pedig a helyszínek 10%-án, több mint 10%-án valósult meg egyébként a gyűjtés, tehát közel 180 helyszínen, és 174 tonna hulladékot tudtak összegyűjteni Borsod vármegyében is az önkéntesek. Jellemzően egyébként azt látjuk, hogy családok, baráti társaságok, iskolai vagy munkahelyi közösségek szednek szemetet akár csapatépítő formájában, de a diákok, civil szervezetek is nagyon aktívak, vagy egyes települések, helyi közösségei is. Alakulnak egyébként Teszed szemétszedő túrák, Borsod vármegye környékén is akár a nemzeti parkok is szerveznek szemétszedő túrákat a túraútvonalak megtisztítása érdekében, vagy hát a műemlékek környezetének megtisztítása érdekében. A leggyakoribb helyszínek, amelyeket egyébként az önkéntesek, pontosabban a koordinátorok választanak ki, az erdők, folyók, vasutak, közutak mentén való hulladékgyűjtés. Fontos egyébként még megjegyezni, hogy a hulladékgyűjtéshez szükséges kesztyűt, zsákot és kötözőt az Energiaügyi Minisztérium támogatásával az NHKV, amely a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT biztosítja. Ugye az önkéntesek számára, tehát erről nem kell gondoskodni. Azt is fontos még tudni egyébként, hogy csak olyan hulladékot lehet gyűjteni, amelyek ennek keretében kiosztott kesztyűvel, biztonsággal összeszedhetők, tehát fontos, hogy sérülés ne okozzunk magunknak, illetve egészségre káros hulladékot nem lehet gyűjteni, és az ilyen Teszed logóval ellátott műanyag zsákokban pedig elszállíthatók ezek a hulladékok. Jellemzően a gyakorlatban ezek a háztartási hulladékot jelentik, tehát nem gyűjthető a program során például az építési törmelék, gyógyszer, elektronikai hulladék, vagy akár az autóakkumulátor, vagy ágymatrac, bútor, festék maradványok, ugye még ilyenekkel szoktak találkozni az önkéntesek, vagy a zöld hulladék. Hogyha ilyet találnak, akkor érdemes egyébként ezt bejelenteni a hulladékradar applikáción keresztül. Nagyon aktívak az önkéntesek, és ugye a maga a menete a hulladékgyűjtésnek úgy néz ki, hogy egy előzetesen, ahogy említettük, regisztrálni kell. Itt ugye kiválaszthatjuk, hogy koordinátorként vagy önkéntesként veszünk-e részt. Ez azért érdekes, mert a koordinátorok hozzák létre az úgynevezett találkozási pontokat. Jellemzően ugye ők határozzák meg a szemétszedés pontos helyszínét. Ugye itt azért van felelősség, hiszen érdemes előzetesen terepfelmérést végezni annak érdekében, hogy látható legyen, hogy mekkora mennyiségű szemét van a terepen, illetve azt a helyszínt érdemes-e megtisztítani, illetve hány fő szükséges ehhez, és ezekhez a meghirdetett találkozási pontokhoz lehet önkéntes hitelesként csatlakozni. Egyébként nagyon érdekes, hogy az adatok alapján már most látjuk, hogy bár április 2-án csak pár napja nyílt meg a regisztrációs felület, de Borsod megyében is gyakorlatilag már 27 találkozási pontot létrehoztak az önkéntesek, és 1200 fő jelentkezett a regisztrációs adatok alapján. Azt fontos tudni, hogy azért fegyelmezettek az önkéntesek, és betartják az alapvető szabályokat is a hulladékgyűjtés közben. Például itt azért figyelni kell arra, hogy magán területre engedély nélkül ne lépjünk be, ugyanis lehet magánterületen és közterületen is szedni a hulladékot. Fontos, hogy forgalmat ne akadályozzanak az önkéntesek a hulladékgyűjtés közben, illetve hát figyelembe veszik azt is, hogy milyen típusú hulladékot lehet gyűjteni, ugyanis a koordinátorok feladata egyébként amellett, hogy kiosztják a zsákokat, kötözőket, kesztyüket az önkéntesek számára, tartanak egy rövid tájékoztató, illetve eligazító, úgynevezett munkavédelmi tájékoztatást is, annak érdekében, hogy az önkéntesek megfelelő szabályok szerint szedjék a hulladékot, és amikor végeznek az akcióval, ugye összegyűjtenek egy bizonyos mennyiségű zsákot, ezt jellemzően az út szélén kell elhelyezni, vagy hát ugye olyan helyszínen, ahol ugye majd a hulladékgyűjtő autó könnyedén meg tudja közelíteni, és még a koordinátornak van a szemétszedés követően egy feladata, ezen a regisztrációs felületen le kell jelentenie, hogy hány zsák hulladékot gyűjtöttek össze azon a találkozási ponton az önkéntesek, és jellemzően vagy már másnap, de 10 napon belül biztosan elszállításra kerülnek ezek a zsákok. Ugye ezek a TESZED logóval ellátott zsákok, fontos tudni, hogy a hulladékgyűjtés során, vagy az akció keretében csak ezeket a zsákokat gyűjtik be, illetve viszi el a hulladékszállító autó. Viszont, hogyha ennél több zsák hulladékot tudnak gyűjteni, tehát nem TESZED logóval ellátott zsákok is felkerülnek az önkéntes szemétszedési akció során, akkor azt is jeleznie kell a koordinátornak, és akkor elszállításra kerül. Abban az esetben sajnos van ilyen tapasztalat is, hogy a teszedes úgynevezett kupac mellé illegálisan elhelyezésre kerülnek más hulladékok is, vagy valaki ugye meglátja az út szélén, és azt gondolja, hogy ez egy hulladék lerakó. Ilyen esetben, hogyha ezt tapasztalják az önkéntesek vagy a koordinátorok, akkor ezt a kormányhivatal vagy a rendőrség felé jelezni kell. Ugye a hulladékradar egy applikáció, egy alkalmazás, amely könnyedén letölthető bármilyen mobiltelefonra. Az a célja, hogy bárki, hogyha olyan hulladékkal találkozik, akár útszélén, a kirándulása során, az erdőben, a folyó mentén, akkor ezt egy fotóval ellátva be tudja jelenteni az applikáción keresztül, hogy ezt a hulladékhatóság, a kormányhivatalok kapják meg, és ezáltal, tehát hogy a lakosság aktív bevonásával meg tudják szüntetni az illegálisan elhelyezett hulladék lerakókat, vagy az illegálisan megjelenő hulladék lerakatokat hatósági szinten is. Az elmondható egyébként, hogy nagyon népszerű ez az applikáció, ugyanis így az elmúlt években már 31 ezeren letöltötték, és több mint 50 ezer bejelentés érkezett a teljes lakosságtól. Ugye a fenntarthatósági témahét meglehetősen sikeres, ugyanis évek óta közel már 1800-2000 iskola is részt vesz a fenntarthatósági témahét keretében. Ebből egyébként több mint 100 határon túlról érkező vagy résztvevő iskola. Körülbelül 400 ezer diákot tudnak bevonni a fenntarthatósági témahétben, és gyakorlatilag az a célja, hogy a környezetvédelem fontosságára, a fenntarthatóságra hívja fel a figyelmet egy héten keresztül az iskola, illetve ilyen típusú ismereteket adjanak át a diákok számára. 2024-ben egyébként a témahét fókuszában szerepel a levegő és élővilága, tehát a levegőminőséggel, levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos ismeretek átadása, amely számunkra nagyon fontos, hiszen a levegő minőség az egyik kiemelt környezeti elem a környezetvédelem szempontjából, illetve hát szó lesz a témahét keretében a körforgásos gazdálkodásról, a hulladék szerepéről, illetve a tudatos fogyasztásról is, amely egy fogyasztóvédelmi, a fogyasztói társadalommal kapcsolatos tudatosságra való szemléletformáló iránymutatás lesz a diákok részére. de itt a cél a fenntarthatósági témahét keretében is az, hogy ne csak elméleti tudást, hanem gyakorlati tudást is átadjanak a diákok számára, és ennek egy remek eszköze a TESZED program is. És itt az iskolák, ahogy már korábban is elmondtam, illetve a pedagógusok is nagyon aktívak, hogy megszervezzék a hulladékgyűjtési akciót a diákok számára.
Hát ugye évek óta zajlik mind a hulladékgazdálkodási hatóság, mind egyéb területen az illegálisan elhelyezett hulladékok elleni küzdelem. Ugye, ahogy említettem, a kormányzat számára is kiemelten fontos, és éppen ezért kerül megvalósításra számtalan program, illetve akár, hogy beszéltünk, a hulladékradar applikáció is ezért kerül kifejlesztésre. Létrehozásra került a Tisztítsuk meg az országot projekt is a 2020-ban, amelynek keretében eddig több mint 550 ezer tonna jogellenesen elhagyott hulladékot számoltak fel közterületen, erdőkben, folyók mentén, illetve támogatásra kerül különböző program, mint például a PET-kupa, amely szintén egy nagyon népszerű akció a Tisza mentén, és hát egy ilyen támogatott program, ugye, amiről beszéltünk is, a TESZED program, amely gyakorlatilag a 2010-es évek elejétől rendületlenül nagyon népszerű országosan.
Miskolc 100 európai várossal egyetemben csatlakozott egy olyan környezetvédelmi programhoz, amelynek célja, hogy a település kísérleti és innovációs központként működhessen. Ennek érdekében a város vállalta, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén 2030-ra klímasemleges várossá válik. A részletekről Márton Ádám, klímavédelemért felelős polgármesteri megbízott adott tájékoztatást.
Bízom benne, hogy a miskolciak többsége már találkozott a Cool Miskolc programmal, a 100 klímasemleges és intelligens város missziónak azzal a brandjével, azzal a szlogenjével, amire szeretnénk ráfűzni ezeket a nagyon változatos és nagyon széles körű tevékenységeket, amit a klímavédelem, a klímasemlegesség felé tartó közös út jelent. 2021-ben az Európai Unió meghirdetett egy teljesen új kezdeményezést, úgynevezett missziókat hirdettek meg, aminek az a célja, hogy azokkal a nagy globális problémákkal foglalkozzanak, amik talán elsikkadnak a hétköznapokban, a pályázati rendszernek az útvesztőjében, a bürokráciában, az adminisztrációban. Mindig sok kicsi aprósággal, szakterületekkel, részterületekkel foglalkozunk, de egy kicsit talán elveszítettük a nagy képet, a nagy rendszereket. És az előttünk álló egyik legnagyobb kihívás az a klímaváltozásnak a kihívása, az azzal járó veszélyek. Gondolhatunk arra, hogy milyen telünk volt. Gyakorlatilag nem volt hó, csak pár napig volt hó Miskolcon. Karácsonykor is, februárban is 15-18 fokok voltak pluszban. Ezek már nagyon-nagyon erős jelei annak, hogy megváltozott az éghajlatunk. Ha a nyarakra gondolunk, akkor 20 évvel ezelőtt alig voltak olyan úgynevezett hőhullámos napok, amikor az éjszakai hőmérséklet sem megy 25 fok alá, ami ugye az emberi szervezetnek a regenerációját is nagyban akadályozza. Manapság már nem ritka az, hogy 2-3 hétig is olyan hőhullámokra panaszkodhatunk, és a következő években, évtizedekben ezeknek a száma tovább fog nőni. Itt Miskolcon, ugye a Bükk völgyében, a Színvapatak völgyében nagyon kitettek vagyunk például a heves csapadék eseményeknek, zivataroknak, villámárvizeknek. Úgyhogy ezekre az eseményekre való felkészülés is nagyon fontos a klímavédelem szempontjából. Úgyhogy a klímavédelem, a klímaváltozás kihívásai egy ilyen nagyon komplex kihívása léteszik az Európát is, Magyarországot és Miskolcot is, és éppen ezért fontos, hogy ezzel a kellő összetettségben rendszer szinten tudjunk foglalkozni, ezért hirdette meg az EU a 100 klímasemleges és intelligens város missziót. 2022. áprilisában választották ki azt a 100 EU-s várost, aki élenjáró, innovatív központokként egyfajta úttörő szerepben megpróbálja elérni az EU-nak azt a célját, hogy 2050-re az EU elérje a klímasemleges állapotot, ezek az élenjáró városok pedig szeretnék ezt már 2030-ra, vagy a 2030-as évek során már elérni, hogy ők kipróbálják ezeket az új módszereket, kidolgozzák azokat a szabályozásokat, az új technológiákat, amik a klíma átállás megvalósításához szükségesek. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, és nagyon büszke lehet rá minden miskolci is, hogy közel 400 jelentkező település közül Miskolcot is Magyarországról másik két város, Budapest és Pécs mellett kiválasztották erre az élenjáró szerepre. Azóta eltelt másfél évben pedig egy felkészülési fázisban vagyunk, hiszen ez a klímasemleges átállás egy olyan drasztikus változást jelent az életmódunk tekintetében, a szokásaink tekintetében, a használt technológiák tekintetében. Gondoljunk csak a napelemeknek az elterjedésére, vagy az elektromos autóknak a terjedésére, amik 10 évvel ezelőtt még csodaszámba, vagy ritka kivételszámba mentek, ma pedig már teljesen természetes részei az életünknek. Ezekre a nagy változásokra fel kell készülni, főleg egy ilyen összetett komplex rendszer tekintetében. Éppen ezért az Európai Unió is még folyamatosan fejleszti azt a módszertant, azokat az indikátorokat, azokat az akcióterveket, amelyek mentén a klímasemleges missziót megtervezzük és előkészítjük. És most értünk el igazából az első nagy mérföldkőhöz, amikor elkészült az a stratégiai dokumentum, az az úgynevezett városi klímaszerződés, ami iránytűként tud szolgálni ebben a jelentős átállási folyamatban. A városi klímaszerződés az nem egy jogi kötőerejű szerződés, nem egy jogi kötőerejű dokumentum, hanem a szerződés szónak a használatával az EU azt szeretné hangsúlyozni, hogy ez nem csak az önkormányzat missziója, nem csak a városháza missziója, hanem ehhez egy széleskörű elköteleződés, egy olyan partnerség kell a megvalósításhoz, a megtervezéshez egyaránt, ami nélkül nem lehet a klíma átállást végrehajtani. Mit értek ez alatt a széleskörű partnerség alatt? Egyrészt a városban működő nagy cégek és KKV-k működésének a végig gondolását, az ő anyagáramaiknak, termelési módjuknak a végig gondolását, azt, hogy az ott dolgozók hogyan közlekednek, azt, hogy egyáltalán milyen termékeket állítanak elő, és ebben az átállásban a cégeket is erősen motiválják, például most az évelején megjelent új ESG törvény is. De nagyon fontos partnerek azok az intézmények, a kutatóintézmények, a városban működő szervezetek, a Miskolci Egyetem, akik az egész átállásnak a tudományos hátterét tudják biztosítani, kutatói szinten, alapkutatások szintjén meg tudják mondani, hogy pontosan mik azok a kihívások, amikkel szembesülnünk kell, mik azok az innovatív, újszerű megoldások, amelyekkel el tudunk mozdulni a megfelelő irányokba. És természetesen a civil szervezeteknek, a lakosságnak kulcsfontosságú szerepe van ebben az ügyben, hiszen az életmódunkkal, a fogyasztói szokásainkkal, a közlekedési szokásainkkal, azzal, hogy hogyan fűtünk, ezzel mind-mind-mind egyrészt terheljük a klímát, másrészt, hogyha ügyesen csináljuk, akkor klímabarát módon tudjuk ezeket végezni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban bemutattuk a hamarosan induló Teszed akciót, és szó volt még Miskolc környezetvédelmi programjáról is. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár még a tavalyi évben új előadás sorozatot indított útjára természetmegőrzési műhely címmel. Az előadások az idén 4 új témával folytatódnak. Az első témájául a madármentést választotta Hák Flóra természetvédelmi referens. Most őt hallják.
Tavaly 8 előadása volt ennek a természetmegőrzési műhely programsorozatnak. Ugye tavaly is igyekeztünk mélyebb szakmai témákat hozni, ami érthető a természetkedvelő érdeklődő emberek számára is. A tavalyiakhoz képest az idei első előadás egy kicsit úgymond egyszerűbb, tehát maga a lakossági madármentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szerteágazó feladatainak csupán egy kis szegmense, tehát itt nyilván a védett és fokozottan védett fajok mentése az, ami az igazgatóságnak a profiljába belevág, de hát ez egy érzékeny terület is, mert sok információ, sok kétes információ terjeng ilyenkor a levegőben, és emiatt, mivel ez kezd egyre inkább aktuálisabb lenni, mert áprilisban beindul a madarak költési szezonja a rengeteg fiókával, emiatt fontosnak tartottuk, hogy mégis adjunk ennek egy előadási lehetőséget.
Mi az a lakossági madármentés?
Hát a lakossági bejelentésekből érkeznek ugye nekünk főleg ezek az információk. Nyilván vannak olyan egyedi esetek, amikor mondjuk egy fokozottan védett ragadozó madár kizuhan a fészekből, és ezt észleli a területi kolléga, volt már ilyen ugye például parlagisos esetében is, de itt azért a hozzánk érkező madarak, mentésre szoruló madarak döntő többsége fióka, és mondjuk kertvárosi részben, vagy valamilyen kertből a lakossági bejelentések által kerül ide.
Ide ebbe a volierbe, de mielőtt ide kerülnek, kimentek. évente, vagy 500 ilyen madár kerül be a központba?
Rengeteg bejelentés érkezik évente, több száz, és valóban mi ugye minden évben lejelentjük a tavalyi évet a kormányhivatal felé, mert nekünk ez kötelezettségünk, ahol számokban látjuk mind az egyedeket, akik ide kerültek, mind a madárfajokat, és hát nem csak madarak, egyéb emlős fajok is vannak itt például. Hát igen, ez évente olyan 500-600 egyed, amit megfordul, és mondtad, hogy kimegyünk az állatért, ugye ez is egy olyan téma, amit mindenképpen muszáj kiemelnem, hogy hát a kapacitásunk erősen véges, nem csak nekünk, hanem bármilyen civil állatmentő vagy madármentő egyesületnek, tehát mi nagyon kérjük a lakosságnak az együttműködését ebben a témában, és szeretném arra nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogyha a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről telefonál, tehát először győződjünk meg róla, hogy mi vagyunk-e az illetékesek, mert rendszeresen kapunk telefonhívásokat, akár a Dunántúlról, akár Győr környékéről, tehát minden évben van ilyen precedens, de hogyha mi vagyunk az illetékesek, tehát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, akkor legelőször mindenképpen javaslom elolvasásra a honlapunkon, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján található felületet, ami már a kezdőlapon elérhető, a közösségi oldalunkon is felül direkt emiatt rögzítve van, és mielőtt felvennénk velünk a kapcsolatot, előtte olvassák el az ottani instrukciókat, mert könnyen lehet, hogy nem is szorul például mentésre az a madár, amit ők úgy gondolnak, hogy elárult, és elesetten ugrabugrál például az érsekkertben, vagy netalántán nem mi vagyunk az illetékesek, vagy más telefonszámot kell hívnia. Tehát először mindenképpen javaslom ezt az oldalt elolvasásra. Mindezt annak fényében, hogy természetesen mi nagyon örülünk annak, hogyha a jószándékú emberek megkeresnek minket, és hogyha a jószándékú emberek érzékenyek erre a témára és a természet védelmére, de csak ott és akkor tegyünk bejelentést, ha erre valóban szükség van, ha valóban segítségre van a szüksége az állatnak, és hogyha ezzel nem teszünk nagyobb kárt a madarakban és a természetben. Tehát, hogy először bizonyosodjunk meg róla, hogy erre valóban szükség van-e.
Most jön a fióka szezon, ez azt jelenti, hogy talán még több telefon fut be, még több megkeresés, fiókát találtam, mit tegyek, van egy ilyen felkiáltás, felkiáltói elbetett mondat, amire igyekeztek minden évben válaszolni.
Igen, mi igyekszünk ezt nagyon sok fronton és felületen kommunikálni, mert ezzel talán csökkenteni lehet azokat a megkereséseket, amiket maga a megtalálós el tud helyszínen dönteni, hogy mi a helyes cselekedet. Hát a fióka szezon ugye már elindult, és ezért is fontos, hogy most a természetmegőrzési műhely keretein belül felületet adjunk annak, hogy ismertessük a legfontosabb tudnivalókat ebben a korszakban. Igen, ilyenkor rengeteg bejelentést, megkeresést kapunk elárvultnak vélt fiókákról, és hát valóban van olyan, amikor a fiókáknak szüksége van a segítségre, például ha úgy látjuk, hogy sérült az állat, húzza a szárnyát, vérzik, vagy valamilyen sebesülése van, de azt szoktuk mondani, hogyha például az érsekertben ugráló rigó fióka, ami tollas, épp hogy tollas, elugrál előlünk, és nem akarja, hogy megfogjuk, akkor annak semmi baja nincsen, és nem kell, hogy megfogjuk.
Tehát ne úgy járjuk, mint a néni, akit átsegítettek az úttörők, pedig nem is akart átmenni az út másik oldalára.
Ezt még nem hallottam, de ez egy nagyon jó szemléltetése a történetnek. Igen, igen, tehát ugye eleve védett állatok magunknál tartása is egy jogszabályba ütköző cselekedet. Tehát arra semmiképpen senkit nem buzdítanék, hogy otthon elkezdje ezeket az állatokat nevelgetni, etetgetni, mert ezzel nagy valószínűséggel nagyobb kárt fog tenni, mint hasznot, és mint említettem, ez egy jogszabálysértő cselekedet is. Tehát mindenképpen olyannal vegye fel a kapcsolatot, aki ebben a témában illetékes, mint mondjuk itt az igazgatóság, de tényleg a honlap felülete nagyon sok segítséget tud még adni ezen túl is.
Most provokállak, jó? Mert amikor kijött az, hogy igazából nem fontos a madarak szempontjából a téli etetés, akkor miért fontos az, hogy megmentsünk egy évben mondjuk néhány száz madarat?
Ez egy nagyon jó téma, amit felhoztál. A honlapunkon arról is van egy külön rész, hogy azért a józanész határain belül gondoljunk erre a madármentésre. Mi nyilván helyén tudjuk kezelni magát a madármentés témakört, tehát valóban mondjuk, ha egy énekes madárról van szó, akkor egy énekes madárnak az a stratégiája, hogy tavasztól nyárig több fészek aljat is felnevel és sok fiókát kirepít. Ez azért van, mert evolúciósan számol azzal a veszteséggel, ami ezeket a madárfiókákat érinti. Tehát valóban sok madárfióka, most mondjuk egy énekes madárfiókát mondok, széncinege egy nagyon egyszerű. Ők arra evolúciósan fel vannak készülve, hogy belőlük sok el fog pusztulni, és valóban minden áron minden madarat megmenteni nem szükséges. Vannak erre számadatok, kutatások is, amik alátámasztják azt, hogy a madarak, főleg azok a fajok, amikből több van, és több fészekaljat is kinemelnek egy tavasz-nyár folyamán, ők megvannak a madármentés nélkül is.
itt állunk a röbdétek mellett, amelyben madarak laknak. 2020 óta létezik itt a Nemzeti Park igazgatóságon belül, ugye? Egy ilyen mentőközpont?
Igen, igen, akkortól lett papíron nekünk itt mentőközpontunk valóban.
Kukkancsunk be, ha szabad, szabad?
Persze, igen.
Mi van bent?
Van nekünk itt valóban a röbdénk, ez egy nem látogatható objektum. Tényleg még egyszer szeretném kiemelni, hogy mi nagyon lelkiismeretesen foglalkozunk azokkal az állatokkal, akik ide kerülnek, és a lehető legjobb kezekben vannak. Van egy kollégánk, aki nagyon nagy profizmussal, és mi teljes mértékben megbízunk benne, kezeli ezeknek az állatoknak a sorsát. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek az állatok a jótevőik iránt semmilyen elfogadást nem utassanak, tehát ez az objektum nem látogatható, ezek az állatok egyedül a gondozójukkal, időnként az állatorvossal találkoznak, senki mással. Nem szeretnénk, hogy ők bármilyen kapcsolatot tartsanak velünk, vagy bármilyen elfogadást esetleg magukban berögzítsenek. És ugye nekünk az a célunk, hogy ezeket a természeti értékeket visszaadjuk a természetnek, tehát nekik az a legjobb, hogyha a leginkább, ahogy tehetik és tehetik, elkerülik az embert. Most ugye még a fióka szezon elején vagyunk, már estek be fekete rigó fiókák is, de most itt a röbdében van, ahol ragadozó madarak vannak, ugye egerészőjvek, védett egerészőjvek, ők a leggyakoribb ragadozó madaraink. Van bent fehér gólya, ugye a fehér gólya témaköre az megint más, mert az egy fokozottan védett madár. Minden fióka szezonban kerülnek be hozzánk fehér gólya fiókák, és...
Ilyenkor már van gólya fióka?
Még nincs. Most nem fióka van bent, hanem egy öreg madár.
Aki... Megkukkantok. Nem zavarom.
Nem, akit sajnos nem.
Akit nem látunk?
Akit nem látunk, és akit nem tudunk már szabadon engedni, mert sajnos a szárnya olyan mértékben sérült, hogy tartósan sérült madárként maradt itt nálunk. Baglyok vannak bent mindig, fióka szezonban, akár bagolyfiókák is. Gyakori bekerülési ok az autó általi gázolás, tehát baglyok kerülnek be úgy is, ragadozó madarak kerülnek be úgy is. És hát nem csak madarak egyébként, hanem minden évben sünök, mókusok, denevérek is a vendégeink szoktak lenni. A tavalyi évben két fokozottan védett vadmacska is volt bent, tehát nagy itt a forgalom.
Némelyik madár állandó lakója marad ennek a röbdének, ezért is kaphat nevet. Tehát ez is jelzi, hogy a kapcsolat hosszú távra szól. Csipi, Killi és Evelyn, kik ők?
Igen, egyébként én nem vagyok teljesen híve annak, hogy az itt található állatokat, ugye mindegyiket elnevezzem, és így magamhoz is hozzá nőjenek, és akkor ugye mikor szabadon engedjük őket, akkor már egy ilyen személyes kötelékkel engedjük szabadon, de egyébként akaratlanul vannak olyan állatok, akikre ráragadnak ezek a ragadvány nevek, akiket felsoroltál, ők olyan madarak, akik sajnos tartósan sérültek, ez a hivatalos megnevezésük, nem tudjuk őket már sajnos visszaengedni a természetbe. Azt még szeretném kiemelni, hogy azért azokon az állatokon, akikkel még lehet segíteni, és időben ide kerülnek, elég nagy arányban vissza tudjuk őket engedni a természetbe, tehát szerencsére tényleg jól működik ez a mentőállomás. Azonban kiküszöbölhetetlen sajnos, hogy vannak olyan főleg madarak, amiket nem tudunk már visszaadni a természetnek. Például ugye, hogyha áramütés éri őket, leszárad a szárnyuk, ők már röpképtelenné válnak, őket már nem tudjuk sajnos szabadon engedni. Belőlük van itt több példány is, és akiket felsoroltál állatok, ők olyan madarak, akikre az engedélyünk úgy szól, hogy környezeti nevelés berkein belül bemutathatjuk gyerekeknek, iskolásoknak, felnőtteknek, tehát mindenféle környezeti neveléssel kapcsolatos foglalkozáson belül őket be tudjuk mutatni. Ők nyilván egy másfajta kezelésben részesülnek, mint azok a társaik, akiket a természetbe vissza fogunk engedni. Hát ők nyilván olyan madarak, akik jól viselik az embernek a jelenlétét, a gyerekek jelenlétét, a Csipi nevű egerészvevő már nagyon rutinos, tehát ő már sokat volt óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, ő már teljesen jól érzi magát így az emberek közt, és a többi madár, akiről beszéltünk, ők is olyanok, akik ebben a légkörben nyilván jól fogadják azt, és megmutathatjuk őket a gyerekeknek.
Ha csak apró pénzre mindazt, amit ti itt tesztek, a védett vagy fokozottan védett madarakért, vagy magáért, az állatvilágért, egy egyszerű ember mit tehet azért, hogy ne kerüljön mondjuk ide egy madár?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Igen, mi szeretnénk felhívni arra a figyelmet, ugye, hogy a természetet, az állatokat, a növényeket szeretnünk, tisztelnünk kell. Itt most nagyon sok témába bele tudnék menni azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnénk a természetvédelem érdekében, kezdve attól, hogy a fogyasztásokat visszavegyük, hogy ne gondolkodjunk irreális nagy dolgokba, a létezésünket illetően és a fogyasztásunkat illetően, de ugye ez egy nagyon hosszú és végtelen téma. Magukat, a madarakat nézve, a tájékozottság úgy gondolom, hogy nagyon fontos, tehát Tehát, hogyha mielőtt keresnének minket, tényleg nagyon javaslom, hogy ezt a honlapot nézzék meg, és tájékozódjanak róla, mert azt is szeretném kiemelni, hogy sajnos tudomásul kell venni, hogy az itteni kollégák is nagyon le vannak terhelve. Egy természetvédelmi őr rengeteg mindent csinál. Lehet, hogy az őrkerülete teljesen másik szegmenséből keresik egy madármentésével kapcsolatban. Tehát mi ezzel kapcsolatban is kérjük a türelmet, a megértést és az együttműködést is, mert azért számos esetben szerencsére a megtaláló van olyan készséges, és mi ennek örülünk kiemelten, hogy egerbe elhozza az állatot. Nyilván a velünk való egyeztetés után, mert azért arra oda kell figyelni, hogy puszta kézzel olyan állatot, amit nem ismerne, fogjon meg, vagy előbb mérjük fel, hogy milyen állapotban van. De nekünk az nagyon nagy segítség, hogyha a szállításban is készséges és együttműködő a megtaláló. Tehát abban, amit itt kicsiben ebben segíteni tud minket, az úgy gondolom, hogy kiemelten ez, hogy tájékozódás, velünk a kapcsolatfelvétel, és utána türelem és segítség.
Az elhangzott beszélgetésben Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallották. A természetmegőrzési műhely további előadásairól, alkalmairól a Nemzeti Park, valamint a Bródy Sándor könyvtár honlapján tájékozódhatnak. Most Vojnich András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 28. részét olvassa fel Szívós Győző színművész.
A tóparton újabb bivajok tűntek fel. Ezúttal egy egész csorda. A kaffelbivaj az egyik legjellegzetesebb kelet-afrikai nagyvad. Marmagassága másfél méter, és tömege eléri a 800 kilogrammot. Hatalmas szarvai között elől valóságos homlokpáncélt visel, amelyről a golyó is lepattan. Fűevők, és inkább táplálkoznak éjszaka, mint nappal. Ennek az az oka, hogy testük hőszabályozása nagyon rossz hatásfokú, s rosszul viselik a hőséget. Amellett gyakran kell inniuk. Nem csoda hát, hogy bivajcsordákkal ott találkozhatunk, ahol legfeljebb egy napi árofölnyi távolságra víz található. Ahol megtehetik, a nap javarészét vízben, mocsárban töltik. A bivajok szociális élete fejlett. A csordában szigorú hierarchia uralkodik. A csapattagok összetartanak. Ha oroszlán támadja meg a csordát, a bikák gyűrűt alkotnak. A tehenek és a borjak belül helyezkednek el. Az így felálló bivajok még több oroszlán egyidejű támadásával szemben is megvédik magukat. Más a helyzet a többiektől lemaradt beteg, öreg és magános állatokkal, ezeket képesek elejteni az oroszlánok. Paradox módon mégis inkább a nőstényeket és a fiatalokat igyekeznek megtámadni. Ilyenkor azonban közbelépnek a jó erőben lévő bikák. Az még a jobbik eset, legalábbis a ragadozó szempontjából, ha csak elkergetik a támadót, de az is megesik, hogy megölik az oroszlánt. A bivaj szarv, amelynek nagyságáról és alakjáról nem csak azt lehet megállapítani, hogy nőstényhez vagy hímhez tartozik, hanem az állat életkora is leolvasható, rettenetes fegyver. A fás szavannán sok a zsiráf, mégpedig annak a közönséges alfaja, a maszáj zsiráf, és az antilopok közül a leggyakoribb az impala. Van itt egy-néhány némesre való közönséges zebra is. A zebra családok fiatalokból és nőstényekből állnak, amelyek főnöke, családfője egy mén. A fiatalabb hímek külön csapatokban járnak. A mének megvédik a családot a kisebb ragadozóktól, amellett egymással is harcolnak. Amikor jónak látják, a szomszédos családok összefognak. Előfordul, hogy egy tucat nagy mén lerohanja a támadó hiénákat, meg vadkutyákat. Máskor meg nyugodtan tűrik, hogy közvetlen közelükből elraboljanak egy kis csikót. A tómenti füves területeken Uganda címerállata, a koronás daru került elénk. Majd kanalas gémek és kacsafélék között a flamingók tömege. Itt is, mint majdnem mindenütt Afrikában, a kétféle flamingó közül a kisebbik faj alkotja az állomány 90%-át, s állandó terű-terű asztalkámról gondoskodnak egy gyönyörű ragadozó madárnak, a lármás rétisasnak. Ez a halászsas az afrikai vizek egyik legjellegzetesebb madara. Nem csak feltűnő sötétbarna fehér színezete miatt, hanem messzehangzó, átható, kacagásszerű hangja miatt is. Életmódja nagyjából megegyezik a többi halászsas féléjével. Nagy sebességgel csap le a víztükörre, de csak ritkán bukik a víz alá. Jókora fészket készít, nagyobbat, mint testnagysága indokolná. Esténként lementünk a közeli néger faluba. Egy ilyen félig fekete településnek valósággal vadnyugati hangulata van. Az utcák sötétek, csak az üzleteket világítják ki. A kocsmák tele részeggel. Az utcákon kóborkutyák és gőgös maszályok témferegnek, az utóbbiak is lándzsa nélkül. Lándzsával tilos a településre bejönniük. Időnként óriási terepjáró teherautók rohannak keresztül, amire megint nyomban inni kell egyet, leöblítendő a felvert port. A piacon a népművészeti bóvlik széles skálája. Mindennek tízszeres az ára ahhoz képest, ahogy mi a maszájoktól vásároltuk. Originál maszáj, kiabálják az árusok, és a francia meg amerikai turisták üdvözült arccal vásárolják a műanyag csecsebecséket. Néprajzosaink még ebben a zsibvásárban is találtak értékes dolgokat. Régi íjat nyilvesszőkkel, meg varázsszerek titkos tokját. Vaktyúk is talál szemet, mondtuk nekik, de ők hozzáértésükre hivatkoztak. Később már mi is szakértőkké váltunk. Minden, ami olyan szakadt, koszos, reppett és nyúzott, hogy a turistáknak ingyen sem kellene, az műtárgy, és azonnal meg kell venni. Február 11-én tértünk haza Arusába. A nátrontó túra után az egyszer már megjárt és akkor pocséknak tartott utat kitűnőnek találtuk. Robogtunk is bátran, amíg le nem szakadt a tetőcsomagtartónk. Első ízben. Mert ez még csak egy hosszú sorozat kezdete volt. Február 12-től február 15-ig. Arusai táborunkba egy rövid délutánra belopódzott az otthon, illetve a hazai mentalitás. Az egyik neves magyar sátorkészítő cégtől kaptunk ajándékba egy hatalmas munkasátrat, vagy 80 000 forint eszmei értékben. Eddig szerencsénkre nem használtuk, de most elhatároztuk, hogy felállítjuk, mégpedig népes nézősereg előtt. Úgy gondoltuk, hogy reklámfilmet forgatunk, és a távoli Afrikában hirdetjük a magyar ipar kiválóságát. Talán elérjük, hogy ezentúl a tanzánok Budapestre rohannak sátrat vásárolni. Kelet-Afrikában nagy a sátorkereslet. Nagyobb bajok nélkül összeraktuk a dögnehéz fémvázat, bár itt-ott egy-egy kalapácsütés is elkelt. Aztán jött a ponyva. Ha jobbról húztuk, balról hibázott egy széles sávnyi. Ha balról cibáltuk, akkor jobb oldalt nevetett be a trópusi égbolt. Végre nagy nehezen elhelyeztük szép szimmetrikusan középen, és ekkor jobbról is, balról is fedetlen maradt egy 30 cm-es széles csík. Közben elerett az eső, és Nagy Endre szelíd kafferbivaja érdeklődve dugta be a fejét a résen át a sátorba. Az arusai szafari vállalkozók, akiket összeverbúváltunk a termékbemutatóra, csak egymásra néztek, majd sürgősen távoztak. Valakik Budapesten más-más típusú vázat és ponyvát csomagoltak össze. Afrikában úgy sem tudunk reklamálni, meg különben is. Ajándéklónak ne nézd a fogát. Megint napokig tartó rakodás, felkészülés, ügyintézés következett. Jó 2 hónapra szándékoztunk elhagyni Arusát. Az eddig gyűjtött anyagot rendezni, tartósítani kellett, az exponált filmeket megfelelően elraktározni, a Kenyai út felszerelését, élelmiszer adagjait meg összeállítani. Ez 10, illetve a kísérőket is beleszámítva egy 200 emberre is 60 napra őrült mennyiség. Ehhez jött az én gyűjtőfelszerelésem, amely egymagában is megtöltött egy fél kocsit. A felkészülés unalmas napjait egy csodálatos program szakította meg. Kíméreltünk egy aprócska repülőgépet, és Gyuszi, Safi, Jancsi, Árpi meg jó magam a korábban bejárt területeket felülről filmeztük és fotóztuk. Az ugyancsak törékeny kinézetű gépmadár maximális repülési magassága 3000 méter. Csiga vonalban, méterről méterre másztam meg az Oldonyó lengai csúcsait, majdhogy nem lassabban, mint amikor Jancsék kapaszkodtak felfele. Most láttuk csak, milyen hihetetlen meredek a vulkán oldala. A kráter fölé nem is tudtunk repülni, csak egy beszakadás előtt suhantunk el többször is, s itt leshettünk be a kráterbe. A nátrontónál egészen mélyre ereszkedtünk, alig 5 méterre lebegtünk a vakító fehér sórétektől. Berepültünk a Ngorongoro kráterbe is. Itt nem szabad mélyre ereszkedni, hogy ne zavarják a gépek az állatokat, úgyhogy csak a magasból követhettük az állatcsordák mozgását. Végig siklottunk a Lékmányára fölött, és mire visszaértünk Arusába, mindnyájan kissé megviseltek voltunk. Az utolsó napon megismerkedtünk Magyar Jóskával, a régóta Afrikában élő hazánk fiával. Nem ijedős típus, mégis elképedve hallgatta kenyai terveinket. Fiúk, Észak-Kenya nagyon veszélyes. Semmiképpen sem menjetek el a Stefánia tóig. Arrafelé etiópiai meg szomáliai rablóbandák garázdálkodnak. Ha majd megszórnak benneteket aknavetővel, hiába lobogtatjátok a hivatalos engedélyeket. Erre ittunk egyet.
Vojnich András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 28. részét Szívós Győző olvasta fel. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Fehér József volt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Kézben a kéz, száz nevetés, fogakon borulik.
Itt a Szent István.